Szent, szent, hatalmas Istenünk, hadd kérjünk téged szívünk mélyéről, bármit tudunk rólad, többet vagy kevesebbet, de lássunk annak, akinek kijelented magad. Uram, te ismered, hogy mi minden hozott bennünket ide. Vágy, hogy találkozzunk veled, hogy találkozzunk egymással, hogy erősödjünk hitünkben. Voltak bennünk nem tisztázott kérdések, és tőled várt választ. Lehet, hogy sebzetten és fájdalommal, Uram, te mindent tudsz rólunk. Gondokkal, fájdalmakkal megterhelve. Uram, úgy kérlek téged, te, aki mindent tudsz rólunk, aki ismersz bennünket, ahogyan tegnap Dávid történetében elhangzott egy mondatban, egyszer csak Dávid úgy látta magát, ahogy te látod őt. Segíts, Uram, hogy eljöjjön életünkben, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy te látsz minket. Lehet, hogy ez olykor borzalmas, lehet, hogy kétségbejtő, lehet, hogy valami egészen másra mutatsz rá, de az jó nekünk, ha a te látásodon keresztül ismerjük életünket, mert még ha megrettent is, a te jelenlétedben, a te szeretetednek a sugárzásában, ránézve arra, hogyan csak te tudsz szeretni, megváltunk keresztjére, reménységet ébresz bennünk. Ez is csak akkor működik így, Uram, ha te elvégzed bennünk. Kérlek, végezd el bennünk, amit te akarsz. Hallgass meg kegyelmesen, a te szent fiad visszautasíthatatlan nevéért kérünk. Amen. Kedves testvérek, az első két alkalommal olyan történetek álltak előttünk, Ákán története és Éli és fiainak a története, ahol nem volt feloldás, hanem ítélet, visszavonhatatlan ítélet. És egyik szolgálatnál se jutott eszembe, de most, hogy erre készültem és gondoltam rá, hogy visszautalok az első három alkalomra, az van bennem, hogy nagy baj lett volna, ha mi nem tudunk arról, hogy Isten mit cselekszik. Hogy milyen következménye lehet annak, hogyha az ember visszautasítja Isten szavát. Ha valamit elgondolunk, döntünk nélküle, vagy azt gondoljuk, hogy Isten is úgy akar dönteni, ahogyan mi. És azt nem lehet mondani, hogy Isten valamiben nem igazodik hozzánk. A hatalmas Isten, aki fent van a mennyben, és uralkodik, és királyok királya, lejön ebbe a világba az ő fiában, Jézus Krisztusban, hogy mi azt élhessük át, hogy a mi mértékünknek megfelelően ölel át bennünket valaki, aki szent, aki nem követett el bűnt, aki magára vette bűneink büntetését a kereszten. És nem kell fantáziálni róla, hogy hogy történt ez Isten láthatatlan világában, mert Isten láthatóvá tette, hogy mit akar cselekedni. És a tegnapi alkalommal Dávid története, lehet mondani, szorongatott bennünket, és lehet arra is gondolni talán, hogy ilyen a humanitással, hogy ó, milyen szörnyű, amit Isten cselekszik. Azért nem fogom most elmondani, testvérek, de tessenek végigolvasni Dávid király történetét, hát a fia fegyvert fog ellene, meg csak amit röviden felsoroltam, hát azért az elképesztő. És ott Dávid, a megtért, az újjászületett Dávid bizony nem akar hadakozni a gazember fiával szemben. Mindig mindent Isten kezébe tesz. Innen látjuk meg, hogyha Isten egyszer cselekszik az életünkben, ha mi nekünk elmondja a bűneinket, és mi erre azt mondjuk, vétkeztem az Úr ellen, vétkeztem ellened Istenem, akkor arra olyan gyógyítás, a bűnbocsánatnak olyan óriási kincse lesz a miénk, egy felfoghatatlan, nem igazán magyarázható öröm, csak egyszerűen boldogok vagyunk, hogy megtörténik az életünkben, és tényleg boldogok vagyunk. És ott Dávidnak az életében ez maradandó volt. Pont a legrettenetesebb, legfájdalmasabb dolognál történt, hiszen ő szerette a fiait. Sírt a lelke, de ott maradt az Úr mellett. Viszont a mi szívünkbe nagyon erősen beírta Isten az igény keresztül, nem mondom, hogy pont most valamikor, de be akarja mindenképpen írni, hogy semmi nincs következmények nélkül. Tehát az óriási öröm mellett azért azt mind hordoznunk kell, ami utána az új életünkben történik, és Istennek nem tetsző, annak is vannak következményei. És a mostani és a holnapi ige, ahol csak a felszabadító megbocsátásról, az Úr irgalmas szeretetéről hallunk más-más üzenettel. Lukács evangéliuma 5. fejezetéből olvasom az igét, a 12. verstől a 26. verssel bezáróan. Amikor az egyik napon Jézus tanított, és körülötte ültek a farizeusok és a törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje gyógyításra indította őt. És ime férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le az ágyat Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket, így szólt: ember, megbocsáttattak a te bűneid. Erre az írástudók és a farizeusok tanakodni kezdtek: kicsoda ez, hogy így káromolja Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus pedig, ismerve gondolataikat, megkérdezte tőlük: miről tanakodtok szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az emberfiának bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához: neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Az pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta az ágyat, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták: csodálatos dolgokat láttunk ma. Amen. Hívő emberként, lelkipásztorként, testvérek, talán szabad ezzel kezdenem, hogy sok csodálatos dolgot láttunk. Olyan életújulásokat, olyan szabadulásokat, amihez legfeljebb annyi köze van egy lelkipásztornak, hogy közvetíti azt, amit az Úr mond. Tehát nem a szolga tehetsége, mert az a semmit se ér, hanem az Úrnak a hatalma és szeretete egyszerre van benne. És itt ebben a történetben Jézust látjuk, de nekem a lelkem mélyén megjelent, nem tudom most szó szerint idézni, az idős Prőle Károlynak, aki, hát a fia is már régen meghalt, 90 éves korában, tehát aki dogmatikát tanított a teológián, azt nem fejezi ki így Atya, Fiú, Szentlelket, hogy Szent Háromság, hanem azt mondja, hogy Isten Atya, Fiú, Szentlélek, és nem folytatja, hogy teljes Szent Háromság, hanem ennyit mond, mert egy Istenünk van. És én azt érzem ebben, hogy maga az, hogy Jézus eljött, az az Istennek az mindent fölülmúló szeretete. Olyan szeretet, amiről nyilván sokszor hallotok, mert kell beszélni róla, hogy amit egyikünk se vállalna, hogy van egy szem gyereke, és elküldje meghalni. Hozzáteszem, még Ábrahámtól se kívánta Isten. Tőlünk se kívánja ezt. Ám bár meghalnak gyermekek, és bizony nagy fájdalom. A kérdés, hogy miben látom meg Istennek a szeretetét? Abban látom meg, hogy elküldte az ő egyszülött szent fiát a világ üdvözítésére, és akkor könnyek között is zokogva és kérdőjeleket is feltéve, de mégis a feleletet az Úrtól várom. Így megyek hozzá. Vagy úgy megyek hozzá, ahogy ezek a farizeusok és vámszedők, akik egy relatív óriási földrajzi területről, hiszen az egész Kánaán földje nem olyan nagyon-nagyon óriási, de mégis mindenhonnan összegyűltek, mégpedig azért, hogy vizsgáztassák Jézust. A bennetek, életetek során megfogalmazódó kérdőjelek Jézussal szemben nem súlyosabbak, mint amit ezek a bölcs, nagy tudású, és hát azt nem mondhatom, hogy mélyen vallásos, Csak az, hogy az Ószövetséget nagyon jól ismerő, szövegileg jól ismerő emberek, de akik nem értették túlnyomó részt, hogy mit mond Isten abban az Ószövetségben. És ezért végig olyan, mintha golyózápor lenne, állandóan csípőből lövik Jézust, mert rajta akarják kapni, hogy amit cselekszik, az egészen biztos nem lehet a Mesiás. Miközben, ha végigolvassuk az Új Szövetséget, aztán elkezdjük az Ót, és ha semmi más eszközünk nincs, csak a párhuzamos helyeket megnézzük és összehasonlítjuk, akkor egyszerűen kinyílik előttünk az ég. De volt a teológián egyszer egy olyan ószövetségi tanár, aki azt mondta, hogy az balga dolog, hogy az Új Szövetség felől akarják megérteni az Ót. Nem mondta ki, hogy a kettőnek semmi köze egymástól, de mindent úgy magyarázott, mintha ő még az ószövetségi korban élne. Hát testvérek, ha akkor élnénk, akkor kellene megérteni, amit csak lehet abból, amit Isten mond. De Isten megteszi az életünkben a legnagyobb lehetőséget arra, hogy mi úgy ismerjük, hogy elküldte a világ világosságát, és úgy, hogy kiárasztotta a Szent Lelket, hogy az ő igéjének a szava, hogy az ige magja behúlva az életünkbe ne halott mag legyen, hanem amit Isten Szent Lelke megelevenít bennünk. Tehát engem ennek az igének a kapcsán ezek a dolgok nagyon erősítettek, hogy el kell mondanom, mert meg kell látnunk Jézusban azt, hogy ő az Isten szent fia, és hogy Isten nem abban mutatja meg a szeretetét, hogy minden egyes alkalommal velünk együtt sajnálkozik, mert elrontjuk az életünket, pedig sajnál, hanem megoldást akar adni minden elrontott életre. És ebben a mostani igében szintén megkapja az Úr Jézus a kritikát, de azt is kell mondanom, hogy az Urat ismerő, az Új Szövetséget és az Ószövetséget valamennyire legalább ismerő emberekként azt mondjuk, hogy még az is megerősíti a hitünket, hogy ilyen kérdőjeleket tesznek Jézussal szembe, mert a cselekedeteivel és szavának a hatalmával helyre tesz minden kritikai kérdést. Vagyis megerősíti azoknak a hitét, akik tényleg hinni akarnak. Mert azért ez egy nagy kérdés. Hogy az emberek egyáltalán, amikor Istenről beszélnek, abban az Istenben akarnak-e hinni, aki kijelenti magát, és ebben az Istenben, ennek az Istennek a szeretetébe, Krisztusra építve teszik oda minden kérdésüket és kérésüket. Az evangéliumnak első részében, hogy túl vagyunk az első három fejezeten, a negyedik fejezet, Lukács evangélium negyedik fejezet 31. versétől egy olyan sorozatra kapunk feleletet, amiben Jézusnak a hatalma áll előttünk. Tehát a cselekedetek sora úgy áll előttünk, hogy egyértelművé lesz számunkra, hogy Jézusnak hatalma van, hogy Jézusnak mennyei hatalma van, Jézus egyik teológus így írta, királyi hatalma van Jézusnak. És visszautalva az Ószövetségbe, hogy Isten a népek királya, tehát eljött valaki, aki a népének, az Izrael népének is, meg az összes embernek királya akar lenni, egy valami fontos dologban teljesen más, mint a földi királyok. Ő senkit nem akar legyőzni. Megmenteni akarja az embert. A legyőzött embert akarja Jézus, mint király megmenteni. Hiszen a sötétség erői hatalmába születünk, és legyőzött emberek vagyunk. A világra jöttünktől, vagy a fogantatásunktól kezdve. Tehát abban, hogy igenis Jézusnak van hatalma arra, hogy tanítványokat válasszon ki, van hatalma arra, hogy ördögöket üzzön, van hatalma arra, hogy megbocsássa a bűnöket, és van hatalma arra, hogy gyógyítson. És én mindegyikről fogok egy kicsit beszélni, bár a történetben elsősorban két dolog szerepel a négyből, mert úgy gondolom, jó, ha úgy megyünk tovább, hogy megerősít bennünket a Krisztus ismeretében. A Krisztus királyi hatalmánál most a hatalomra szeretném tenni a hangsúlyt. mégpedig arra, hogy nincs hozzáfogható hatalom a Földön. A Filippi levélben olvassuk, hogy a mennyei atya átadott minden hatalmat Jézus Krisztusnak, és ez az ige akkor született, amikor történelmileg nézve Jézus már testben nem volt itt a Földön. Tehát az ő mennybe menetele után, pünkösd után történt ez, hogy Isten bejelenti, tehát bejelenti az emberiség számára, hiszen amit az apostolok írnak, az az Isten bejelentése, kinyilatkoztatása, hogy övé Jézusé minden hatalom a mennyben, a földön és a démoni világ fölött. A sötétség fölött. És az Úr Jézus Krisztus ezzel a hatalommal jön, lehet, hogy csak a reformáció 501. évfordulójára, ilyen most többet idézzük talán Luthert, van két olyan mondás sora Luthernek, ami teljesen egybevág egymással. Azt tudnélik, hogy Jézus azért jött, hogy megszabadítson a bűntől, a haláltól, az ördög hatalmától, mert az ember legnagyobb ellensége a test, a világ és az ördög. És jó, ha valahogyan emlékeljük, mert sok mindenért. Biztos, hogy mindenért felelősek vagyunk, ebben valamelyik este az ige hirdetésben volt szó, hogy nem vonhatjuk ki magunkat, hogy a tetteinkért nem vagyunk felelősek, de. És mégis a felelősségünk elfogadása, beismerése, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, az, ha ez szívből jön, ez maga után vonja, hogy a szeretet, az Isten szeretete elér bennünket a kereszten meghalt Jézusban. Hát azért annyira csodálatos és annyira biztosnak kell lennünk abban, hogy az ellenséggel szembe valaki már győzött, és mindaz, ami megterheli az életünket, mert megterheli az életünket. Sokszor beszélek emberekkel, akik a nem alvásukról számolnak be. És némelyik elmondja, hogy milyen rossz éjszakái vannak. Hogy tudom-e, hogy milyen az, hogy jobbról balra feküdni, balról jobbra feküdni, forog az ember az ágyába, és nincsen semmi. De azt mondja, hogy rám mutat, és azt mondja, de hát azt nem tudja. Mondom neki, hogy volt olyan idő, amikor én minden éjszaka retteneteseket álmodtam. De azt az Úr elvette. És általában nem álmodok semmit. De valamilyen szolgálat után bizony lehet, hogy jobbról balra és balról jobbra fekszem, és nem tudok aludni. Mert talán nem tettem olyan mélyen az Úr kezébe azt, amit rám bízott. Aztán a legjobb ilyenkor, vagy legalábbis ezt tudom ajánlani, nem egész éjszaka forgolódok, hanem egyszer, kétszer, legfeljebb háromszor. Felkelek és letérdelek, és beszélgetek az Úrral. És nem dicséretet kapok. De azt mondanám, nem is szidást, hanem beszélget velem. Sokszor előveszem a Bibliámat is, ahogy mondtam most az utóbbi pár évben, olvasom a Zsoltárt, azt éppen, ami következik, és olyan különös, hogy mindig az kell, az a Zsoltár, ahol éppen tartok. Hát honnan tudja az Úr mindezt? Hát mert ő mindent tud. Lehet, hogy ez olykor kellemetlen, testvérek, de higgyük el, hogy mindent tud rólam, az javamat szolgálja. Ez az én javam, hogy Isten mindent tud rólam. És hozzáteszem, hogy már örömöm is, mert ennyi év óta, 57 év alatt csak meg lehet valamit tanulni, akármilyen rest diák is az ember. Jézus, amikor körülveszik az emberek és elmondja a tanítását, ez itt nincsen leírva, csak hogy körülvették és hallgatták, ő pedig tanított, minden gondolatát tudta azoknak, akik ott ülnek. Mindent tudott róluk is. Tudta, hogy miért jöttek össze. De nem kezd el velük beszélni, és itt egy csodálatos egységet látunk az atya és a fiú között. Az Úr olyan erővel látja el a fiút, arra indítja, ahhoz kap erőt, hogy gyógyítson. A történet mégis ehhez képest furcsa. De mielőtt rátérnék a gyógyításra vagy a megbocsátásra, szeretném azért magunk elé hozni, benne van az igében és nélkülözhetetlen. Négy férfi. Alig vagyunk itt többen férfiak. Négy férfi hittel visz valakit. Életem legszebb szakaszaiban volt olyan, hogy mondjuk ifjúsági órára több fiú járt, mint lány. De a legtöbb esetben azt gondolom, hogy még az jó, hogy egyharmad, kétharmad arányban vannak a gyülekezetben lányok és fiúk. Nem az a baj, hogy annyi a hölgy, hanem hogy kevés a férfi. Igen. Tudnilik, egy keresztény családban szinte minden azon múlik, hogy a férfi hisz vagy nem hisz a férj, az apa. És most még nem is csak arra gondolok, hogy ennek a társadalomnak a következménye, ami körülbelül 2000 évvel ezelőtt a római birodalomra is így volt jellemző, hogy a férfiak nagy része elveszette a férfiasságát, a homoszexualitás abszolút természetes volt, és senki nem törődött semmivel, csak saját magával. Ma körülbelül azt sikerült utol érnünk. Hanem arra gondolok, hogy Isten nem az apának van önmagába hatalma, hanem egy hívő apát, egy hívő férjet Isten hatalmaz fel. Azt is lehet mondani, hogy igazol. Ez nem a tévedhetetlenségét jelenti a férfiaknak, hanem Isten megerősíti a férfiak teherbíró képességét. Hogy olyan módon bánjanak a feleségükkel, hogy kiváltja a tiszteletet, az elismerést a feleségből, az, ahogyan a férj szolgál neki. És a gyerekek látva ezt, így születnek bele egy családba, nyilvánvalóan egy, hát nem lesznek tökéletesek, sok minden gond és kínlódás van. De most a hangsúlyt csak arra tenném, egy bibliaolvasó, imádkozó, gyülekezetbe járó férfi, nagy ajándék egy család számára. És nagyon hiányzik, ha nincs. És ha már elég korosak vagyunk, legfeljebb unokákra vagy dédunokákra lehet gondolni, és sok özvegy is van nyilván közöttünk, tehát arra gondolok, hogy vannak dolgok, amiket már nem tudunk kipótolni. 50 éves gyerekeink életében már nagyon nehéz az, hogy arra tanítsuk őket, hogy nekik hogy kell férfinak lenni. De ha aki gyereket elérünk, azért elmondhatjuk. És kiimádkozhatjuk, mert amit mi nem tudunk megtenni, Istennek még arra is van hatalma. Hogy felnőtt gyerekeink adják oda a szívüket, ha már nem adták oda gyerekkorban az Úrnak. És vele járjanak. Tehát innen, ma akik itt vagyunk, senki se késte le a megtérést és az újjászületést. Senki nem késte le. Ahogy én panaszoltam a 20 évemet, mindenki fogja panaszolni azt az időt, amit nem az Úrral járt. És azt gondolom, hogy ez így rendjén van. És itt négy ember van, akik mindent tudtak Jézusról ahhoz, hogy legyen bátorságuk odavinni. Csak zárójelesen szeretném mondani, hogy a ószövetségi korban, és még Jézus korában ez így volt, az orvosi hivatás az elvétve volt. Tehát a papi szolgálat része volt, és nem azért, mert ők valamilyen kuruzslást csináltak, hát ők kötötték össze a népet Istennel. Volt közben járó szolgálatok, hát például az áldozat bemutatásnál. Amikor valaki vitte oda az áldozatát, mert annak ideje volt, vagy éppen nem volt ideje, de valami hálára indította és vitte, akkor a pap a közbenjárása azért az emberért volt, azért az emberért került oda az áldozat. Most bármerre fordulunk, nem kell áldozatokat keresnünk, csak azt az egyet kell megragadnunk, aki magában az összes áldozat jelenléte ebben a világban ma láthatatlanul addig, amíg vissza nem jön láthatóan. És természetesen ma nem mi végezzük a orvosi szolgálatot, még akkor sem az Üli Magyarorvosi gyülekezetben egy asztalos azt mondta nekem, ó, hát maga biztos beülhetne az orvos helyett a... Nem ülhetek be, testvérek. De valamit elvesztettünk. A tabletta hamarabb jön, mint az imádság. Sokkal hamarabb. Tabletta, a gyógyszer. Igen, sokkal hamarabb jön. Valami baj történik a gyerekkel, ketten, hárman rohannak, teleülik az autót, elveszik a levegőt, mennek, hogy az orvos lássa a gyereket. Talán van, aki imádkozik érte, nyilván a hívő emberek, igen. Amikor már az orvos mindent megtesz, és látszik, hogy a gyerek meg fog halni, akkor telefonoznak a papnak, a lelkipásztornak, hogy imádkozzon már, mert nagy baj van. És most jön, még nem hallottam annyit, hogy ne fájjon, és akkor jön csodával határos módon. Hát testvérek, egy sereg dolog átlépe a természetesség határát. Tehát nem határos, átlépett azon, ami lehetséges. Hányszor átlépik dolgok imádságunkra, sokszor gyatra imádságunkra is a természet szerint megoldható problémákat. Mert valamit cselekszik Isten. Az angyalok szolgáló lelkek, szeretném mondani, nem mindenkinek, hanem azoknak, akik öröklik az örök életet. De különben tényleg Isten oda állít. És persze nem mindig állít oda. De az, hogy legyen első az életünkben, bármilyen ügyben, a saját ügyünkben, mások ügyében, a délutáni témával kapcsolatban mondjuk nem volt pont szó, hogy konfliktus helyzetben, de a gondolatról és a beszélgetésről, konfliktus helyzetben, jaj, de nehéz megcsinálni, de kell imádkozni érte, hogy mielőtt megszólalnék és megmondanám a magamét, azelőtt megszólalok és azt mondom, Uram, te ezt az ügyet sokkal jobban látod, mint én. És akkor nem azzal állok elő, hogy nekem volt igaza. Na szóval itt ezt az embert leengedik Jézus lába elé, mert a tömegtől nem lehet bemenni. Ez az ember, aki ment, akit vittek, számomra még teológus koromban is, mert ugye ott ismertem meg az Úr Jézust, meg még utána is egy darabig azt gondolkoztatott el, hogy miért nem kérte számon Jézust, hogy nem ezért jöttem, nem ezért hoztak. Látom, a szelidebbek csodálkoznak, mert nem is várták, hogy ezt mondja. Testvérek, azért, mert ő tudta, hogy bűnös. Tehát ő tudta, hogy nem az az egyetlen baja, hogy béna, hanem nagy valószínűséggel azt, hogy súlyosabbá lett benne a bűn, mint a betegség. Nem tudom, hogy gondolta valamivel összefüggésben az, ami történik, de ez egy különös történet, mert az Úr az ő isteni hatalmával van jelen, hoznak egy beteget, és ezzel az isteni királyi bűnbocsátó hatalommal feloldozza ezt az embert, noha egyetlen szó sincs itt bűnvallásról. Tehát amikor később, sokszor olvasva ezt az igét, számomra úgy lett érthető, hogy Jézus ennek az embernek is minden tudott, mi van a szívében, mi miért van úgy, ahogy van, minek milyen következménye volt az életében, és hogy most ott abban a pillanatban, összetörtségében ott vannak benne a bűnei. Tudnik, sokszor mondjuk, hogy nem dobálja utánunk a megbocsátást, mint az utóbbi évtizedeknek a teológiájában, hogy nincs semmi baj, azt csinálsz, amit akarsz, mert az Úr úgyis minden megbocsát. De a Biblia ezt nem írja alá. A Biblia azt írja alá, hogy fel kell ismerni azt, amit Isten ellen vétünk, és nem tudom, gondolunk-e rá. Nálunk a KT-ben valamelyikben így volt megfogalmazva, hogy minden bűnünkkel vétkezünk Isten ellen, embertársaink ellen, azokkal, amikkel megbántottuk. Ami azt jelenti, ha nem tiszteli az ember apját, anyját, akkor vétkezik Isten ellen. Ha nem becsüli a házastársát, vétkezik Isten ellen. De nem az egyik fél becsülje a másikat, hanem a kölcsönösen nem becsüljük egymást. Ha fölé akar nőni, Isten fölé a gyerekei életében, akkor nem becsüli Istent. Mert egy keresztény családban a családfő az Úr. Vétünk ez ellen természetesen sokszor. De tudjuk, hogy az a jó mindannyiunknak. És itt ennél a történetnél elhangzik ez a mindenen túláradó isteni szeretet. És jön a harag, a piszkálódás. Ez ki káromolja Istent? Az Isten káromlás az, ha valaki magát Istennel egyenrangúvá teszi. Az én látásom szerint a farizeusok fölébe helyezték magukat Isten törvényeinek, a Szentírás szavainak, mert nem követték, felismerték volna, hogy Jézus a Mesiás. De itt konkrétan, mert a bűnbocsánat mégis Istené. És erre jön egy fura kérdés, vagy természetes kérdés. Mi könnyebb? És a gyógyítás nem elsősorban a betegekért van, hanem a farizeusokért és az írástudókért. Hogy megtudják, hogy van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, ezért azt mondja ennek a beteg béna embernek, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. És az ige hirdetőnek van egy előnye, meg egy hátránya a gyülekezettel szemben. De az én előnyöm, hogy azt mondok, amit akarok. De azért nem így van, testvérek. De mondtam, hogy el szeretném mondani, hogy mit is jelent az, hogy Jézus király mindezekben a dolgokban, hogy tanítványokat hív el, gyógyít, betegeket gyógyít, bűnöket bocsát meg és ördögöt űz. Tehát ennek a hétnek a üzenete éppen azért, mert olyan mértékig középpontba került a bűn, az első estétől kezdve egészen a délutáni befejezésig, hogy talán az ember el is gondolkozik rajta, hogy kell-e ennyire hangsúlyossá tenni. Csak hát a bűn egyenlő a halállal. A bűn kettős pont halál. A bűn egyenlő a halállal. Akkor mégis sokat kell beszélni róla. Mindenképpen segítség lehet, más is lehet, de segítség lehet, hogy végig gondoljuk az életünket. Hiszen nem az elmondottak alapján fogunk találkozni azzal, hogy Isten mit ítél meg bennünk, hanem amikor Isten szava, lelke elér bennünket, annak alapján, amit hallunk. És ez nagy-nagy ajándék. Tehát itt akkor mondanám, hogy mind apostolok vagytok. Nem a 12, mert a 12 is megfelel Izrael 12 törzsének, tehát valami jelkép is van abban, hogy 12 apostolt hív el Jézus, de küldött mindenki, aki megismerte Jézust. A minden megváltott embernek van küldetése. Az Úrtól való küldetése ebben a világban. A családjában, a munkahelyén, az utcán, a járdán, ahova megy, ha utazik, mindig. Mindig van valami, amit tennünk kell. És ez a küldetés mennyei küldetés. Dicsekvésnek fog tűnni, de nem az. Teológus koromban elmentem valahova szuplikálni, és hát nagy szegénység volt. Nem arról volt szó, hogy a lelkésznek még három cipője van a szekrényben, az az egy cipője volt, ami sárosan ott volt. És én a gyerekkoromtól kezdve korán keltem, ő meg késő este megjött, kipucoltam a cipőjét. Megy a feleségéhez, Erzsikém, kipucoltad a cipőmet? Nem, de ki van pucolva. Hát járt itt valaki? Nem. Erre rám néz, csak nem te pucoltad ki a cipőmet. Sajnos nem vagyok mindig ennyire olyan készséges, hogy tegyem, de néha Isten indít arra, hogy cselekedni kell. Ez is egyfajta tanúságtétel, akkor nem is gondolkoztam semmin, csak a sáros cipőn. Szóval ez az apostolság, ez azzal jár, hogy hirdetjük az igét. De a beszélgetések kapcsán, akár csak azok kapcsán, amiket itt valakikkel, testvérekkel folytattam, szeretném mondani, hogy nekem valami hiányzik abból, mi meg akarjuk téríteni az embereket. De nem erre küldött bennünket az Úr. Tanúságtételre küldött. És nekem nincs hatalmam, hogy megtérítsem őket. Ha én akarok palacsintát sütni, és nem sikerül, akkor mérges vagyok. Ha én akarom megtéríteni az embert, és nem sikerül, mérges vagyok rá. Hát hogy én beszélek vele, és nem tér meg? Hát miért térne meg attól, ha én beszélek vele? Tehát úgy kell beszélni az Úrról, hogy vele találkozzon. Vagyis alázattal, könyörögve, beszélgetés közben is imádkozva. Egyáltalán, amíg nem tudom szeretni, ne szólaljak meg. Amíg nem az a szívem vágya, hogy egyszer együtt, mert egy országba kerüljünk. Nem Magyarországra, a mennybe. hogy annak az országnak legyünk a tagjai. Addig nem érdemes Jézusról beszélni. Tehát beszéltem róla, hogy a Révész Árpádnak van ilyen oktatása, nagyon jó, valamennyit lehet a neten is találni belőle, tessenek, de nem ez a kulcs, hogy a módszerét átveszem, és azt mondom, az jó segítség, de az legeslegfontosabb módszer, hogy szeressem. Arra küldettünk el, hogy azzal a szeretettel, amit fentről kaptunk, szeressük az embereket. A második az a gyógyítás. Azt gondolom, hogy itt sincs más dolgunk, mint a négy férfinek. Tehát keresni magunknak partnereket, hogy együtt letérdeljünk és imádkozzunk. A mi gyülekezetünkben, az Emmausban biztos jóval több, mint négyet találnék, akik letérdelnek velem imádkozni. De az nem biztos, hogy ugyanabban az időben mindenki ráért. Tehát ha csak késő éjszakára vagy hajnalra nem tesszük, nem próbáltuk ki, de ki kellene, mert így is élünk át csodákat. A gyülekezet közösségének imádsága, a szombati ima közösségnek az imádságán látjuk, hogy milyen nagy jelentősége van. De ezt én úgy külön mondanám nekünk néhány férfinek, hogy azért próbáljunk meg legalább egy másik férfivel összekapaszkodni, vagy letérdelni az Úr előtt. Nem a verekedésbe derül ki, hogy erősebbek vagyunk, mint a feleségünk, hanem tényleg a teremtettség révén erősebbek vagyunk, mint a feleségünk. Ez hatalom. Ez abban is hatalom, hogy kevesebbet bizonytalankodunk, ettől még hozunk hamar rossz döntéseket is. De azért azzal a hatalommal, ha ez a Szentlélekkel átitatott módon működik bennünk, akkor vannak jó döntések az életünkben. Tehát a gyógyításban is mi ima eszközök vagyunk. Illetve eszközök vagyunk abban, hogy meglátogassuk a betegeket. Elesettségükben, gyámoltalanságukban, kórházi ágyon, otthon, férfiak, nők egyaránt kell kérni ehhez a segítséget is, amit sokszor, meg a délelőtti beszélgetésben is elmondtam, hogy mi nem tudunk mit mondani, ha nem tanulunk meg bibliai igeverseket. Tehát azért kell memorizálni igéket, mert akkor azt juttatja Isten eszünkbe imádságra, amire szükség van. A harmadik az ördögüzés. A gyógyításról nem mondanék többet. Azért beszélek erről, mert látom, hogy néha dermesztő, amikor az ördög munkájáról beszélünk, és az emberek kapásból visszautasítják. És különösképpen is a tegnapi igehirdetésnek egy részében volt szó az okkultizmusról, ezoterikus dolgokról, és este mindig szoktunk feleségemmel pár szót telefonálni, de most több szót telefonáltunk, és elmondtam, hogy ez előkerült, és az a szívem vágya, hogy még ezen tovább gondolkozzanak, nem megütközéssel, hanem az Úrra figyeléssel, kiki a saját életébe próbálja nyomon követni. És kérdezi tőlem, hogy emlékszel-e Elvira nénire? Volt egy olyan idő, Miskolcon voltunk mind a ketten káplánok, ahol albérletben laktunk egy aranyos néninél, akit időnként meglátogatott a testvére. És ugye mondom, mondjuk amikor én akkor másodéves káplán voltam, akkor ahhoz képest tegyünk hozzá még 4 évet vagy 5-öt, és 7 éves keresztény. Hát nem mondom, hogy az kevés, de azt mondanám, hogy azért kevés. Az, hogy tanulunk dolgokat, az nagyon fontos, de valahol az Úrral való kapcsolatunk folyton fejlődött, és persze most is fejlődik, mert szükségünk van rá. Mit elmondja nekem Elvira nénit? Nem az volt a gond, hogy nem tudtuk, hogy nem jó az, amit csinál, hanem akkor még nem volt olyan bátorságunk, hogy valakinek szemtől szembe azt mondjuk, abba nem ülök melletted, még te manipulálsz. Elővett egy szabad népet, akkor ez volt a legtöbb számba, példányszámba megjelenő újság, és azt mondja, hogy neki képessége van arra Istentől, hogy ő bizonyos dolgokat tudjon a jövőről. És nem kérdezett semmit, hanem ránézett a feleségemre, és azt mondja, most bármire gondolhatsz. Pár pillanat múlva visszajön, hogy zsákutca. Az egész ügylet zsákutca. Én alig ocsuttam, És rám néz, és megy a ceruza. És bennem meg az volt, hogy ez sértés Istennel szemben. És ez jött ki. És akkor el tudtam mondani, tehát nem tudtam az okkultizmusról, nem sokat foglalkoztunk jóslással, varázslással, meg ilyen kérdésekkel, abban az időben legalábbis mi nem. De akkor Isten adott világosságot arra, hogy ezt keményen meg kell mondani. És most ezt csak azért mondom, mert mégis sok estén át kínlódtunk azzal, amit ott átéltünk. Vagyis, ha mi nekünk ez megtetszik, és belemegyünk, ha egyszerűen csak szimpatizálunk vele, és csodáljuk Elvira nénit, és még ráadásul elhisszük, hogy Isten adott neki képességet, akkor én ma nem állnék itt. Lehet, hogy már régen a pokolba lennék, de nem lennék ige hirdető. Vagy csak olyan, hogy manipulálnám a híveket, és boldog lennék, hogy milyen energiáim vannak. És csak azért, testvérek, mert nem olyan régen olvastam valakitől, hogy nincs olyan világra született ember, akivel semmi okkult ne volna. Nem akarom mondani, hogy biztos, hogy így van, csak azt mondom, hogy figyelni legalább érdemes rá, hiszen aztán a saját emlékeimből ott van, hogy 41 fokos lázam volt, és mit láttam, és attól kezdve 20 éves koromig különböző dolgok jöttek elő. Tehát azért nem marad semmi az, ami történik azáltal, hogy személyes kapcsolatra kerülünk a démonokkal. Csak egy valakinek van hatalma a szabadításra, Jézusnak. De ő meg akar mindenkit szabadítani. Tudom, hogy az emberek nagy többségének nem kell. De mint keresztény ember természetesen, ha bárkivel találkozom, én Jézusról beszélek, mert ez az egy mondani valón van. És el lehet odáig jutni az emberi kapcsolatokban, az ismeretlenekkel való kapcsolatokban is, hogy valamit, ha nem akar működni, hogy kiimádkozzam, Uram, lehet, hogy béna vagyok, lehet, hogy nem elég jól figyeltem rád, de most mégis itt van valaki, hagyd mondjak valamit neki. És ma már nem elég annyit mondani, Billy Grahamnek volt a jelmondata, Isten szeret téged, ma ő se ezt a jelmondatot választaná. Jézus benne lenne. Azt hiszem elmondtam tavasszal, mert akkor hallottam tőle ezt a, egy riportban mondta, hogy mit tenne másképp, mint a hosszú élete alatt. Azt mondta, többet beszélnék a keresztről és a vérről. Mert ma Istenről beszél minden kókler. Vérről, igen. Hát, amiben van a mi megváltásunk és bűneink bocsánata. És hát a bűnök megbocsátása. Van egy olyan gondom, Eszternek, a unokánknak volt ballagása az óvodában. És egy nálam jóval fiatalabb férfi, de ő is nagypapaként volt jelen, azt mondja, hogy itt van a kisunokája, mutatom. Mondja, hogy melyik, nem biztos, hogy láttam, mert ott volt egy halom gyerek, de azt mondta, hogy gyönyörű. Hát, jó pontot akart szerezni nálam, hogy van egy gyönyörű unokám, mondtam neki, hogy tudom. Ugye imádja, mondom az unokámat, nem. Már van kapcsolópont, néz rám. Én pedig imádom az unokámat, mondom, én csak az Urat imádom. Szerető atyámat, az Úr Jézust imádom, de az unokámat is nagyon szeretem. Hogy is van ez a dolog? Az jutott eszembe, hogy általában az unokáknak mindegy, hogy mit csinál. Ó, a drágám, megbotlott. Akkor szeretjük a mieinket, ha nem a fejükre olvassuk, hogy rosszat csinálnak, hanem ha az egész nevelésben benne van, hogy kell Istennek tetsző módon élni. Nem úgy beszélek, hogy mi ezt profi módon betöltöttük. Feleségem azt gondolom jobban egy kicsit, mint én is igyekeztem. Sok bűnt elkövetünk a gyerekeink ellen. De egy dolgot megtanulnak tőlünk. Nem azt mondjuk, hogy légy olyan, mint mi, vagy én. És nem az, hogy na csodálj engem, hanem ha megbántom, akkor mondom neki, hogy ne haragudj, amikor ez szívből jön. És azt is elmondom, hogy én megbántottam, amikor téged bántottalak, megbántottam az én szerető mennyei atyámat, aki neked is szerető mennyi atyád, és Isten előtt én nem apád vagyok, hanem Krisztusban testvéred. És aznek a tapasztalata az, hogy végül is kapunk tiszteletet a gyerekeinktől. A kisebb, négy gyerekünk van, a legkisebb 42 éves, tehát van tapasztalatunk róla, hogy megkérdeznek. Olykor véleményt is mondanak. De testvéri módon Krisztusban, tehát azért ez jó dolog. Tudjuk azt is, hogy nem egyforma mélységben van a hitük, és balgák lennénk, ha nem tudnánk, hogy ki számára mit kérjünk, vagy mondjunk. Mert nagyon fontos. Mert ha Jézus nem ismerik meg, és nem fogadják be, nem jutnak az üdvösségre. Nem jutnak az Isten országába. Hiába szeretgetjük, pláne hiába imádjuk. Én megengedtem, én mindent megvettem neki. Valahol ott voltunk templomban, nem árulom el, hogy hol. Volt ott körülbelül 50-60 ember, az nem is olyan rossz. És hirdetem, hogy az elmúlt hét perseje 14.170 valahány forint volt. Hát mert nem a saját gyülekezetünk volt, ott azért ilyen nincs. Megkérdeztem volna, hogy csak egy valaki volt templomban. Értitek ti ezt? Tehát, hogy körülbelül ott van Isten, ahol a persejpénz. És nem azt mondom, hogy a kettő feltétlenül összefügg egymással. De hogyan tekintünk mi a királyok királyára? Hogyan tekintünk mi arra, aki itt mindent elvégzett a kereszten, meghal a kereszten, 40 napon át találkoznak vele az emberek, a feltámadott Krisztussal, visszamegy a mennyországba, ígéretünk van arra, hogy imádkozik értünk, ott van a királyi trón, az ítélő trón előtt a megölt bárány, mi meg beteszünk 20 forintot vagy 200-at a persejbe. Akkor inkább ne tegyen. Most nem arra gondolok, akinek van 40.000 forint nyugdíja. Tehát abban, ahol mi voltunk, ott egy csupa jól fésült ember volt, így szokták mondani. Van a gyülekezetnek egy bevételi forrása, valamilyen kiadható palota, és megvan oldva minden. Nem azért kell adni feltétlenül, mert a fenntartása a gyülekezetnek az legyen a központ, ne legyen központ. De hát, ha a zsidók annyi jószágot elpazaroltak, és Isten nem szólta meg őket, hogy pazarlás. De valahol mutatott ki, hogy szereted az Urat. De felejtsétek el ezt a befejező részét a prédikációnak, mert pláne alig van, aki a mi gyülekezetünkhöz tartozik, tehát ettől nem lesz jobb az Emmaus gyülekezetnek. Meg a sajátotok felé se vagyok így elkötelezve. Csak valahol hol jut kifejezésre, ha nem beszélsz róla. Ha nem látják, nem tudják az emberek, hogy szereted mindenkinél jobban. Ha nem hozzáfordulsz minden bajos kérdésedben, akkor miből látszik, hogy te hívő ember vagy? Ő hatalmat kapott arra, hogy te tanítvány légy. Akarsz-e tanítvány lenni? Ő hatalmat kapott arra, hogy megbocsássa a bűneidet. Rajtad múlik, hogy megtörténik vagy nem. Amivel fel akar hatalmazni, amit rád akar bízni, ahhoz Krisztusnak van hatalma, hogy megtörténjen, és te őt dicsérd az életeddel, a cselekedeteiddel. És nem az lesz, hogy hullafáradt, vagy néha az is lesz, hanem elönt örömmel, mert látod az Úr munkáját mások életében. Akkor mégiscsak több vagy egy kicsit, mint négy férfi, aki letérdel imádkozni, mert a Jézusról szóló bizonyságtétel, neked nem azt kell mondanod, hogy megbocsáttattak a bűneid, mert nem biztos, hogy meg tudod állapítani, hogy van-e bűnbánata, de hogy az Úr megbocsátja a bűnöket. Az bizony el kell mondani. Higgyétek el, az összes küszködő, nyavajgó embernek az a baja, hogy nem akarja elismerni a bűneit. Vagy ott van egy megkötözöttség benne. Hát nem is tud mit más csinálni, csak annyit hallani arra, Istenről, aki őt szereti, aki csak a keresztben szereti, nem az engedékenységben. Abban, hogy megbocsát minden bűnt, hitszegést, vétket. Ez egy csodálatos történet, ahol a meggyógyított, Isten magasztalva viszi az ágyat haza. Biztos vagyok benne, hogy a magasztalás mélyebb forrása a bűnbocsánatot nyert dologból történik. Ezt onnan tudom, hogy amikor én nekem hirdeti az Úr, hogy megbocsáttattak a bűneim, az mindent felülmúló kincs lesz. Az, hogy lefekszem a műtőasztalra, és sokszor feküdtem rajta, és hogy felkelek vagy nem, az nem annyira izgalmas kérdés. Az a legfontosabb kérdés, hogy tisztán, megszentelve, bűnbocsánatot nyert emberként mehessünk el ebből a világból. És ámult a sokaság, és megteltek félelemmel. Nem olyan, amitől elmenekül az ember, hanem ami odaköt. Félnék otthagyni az én Uramot. Félnék nem figyelni rá. Egyszer csak eljön az életünkben, hogy ilyen szorongás és ilyen félelem van, de soha nem tart soká. Szent félelem, így is lehet mondani, igen. Tisztelet teljes félelem, igen. Most is, de ma még kérjük el az Úrtól, hogy amit még el akar végezni bennünk, tegye meg, imádkozzunk. Hatalmas Istenem, köszönöm, hogy Te irgalmas Isten vagy. Te tudod, hogy milyen bálványokkal van megtelve sokszor a szívünk. Ott a kísértés és a botlás akkor is, ha évtizedek óta követünk, a jó Uram, hogy Te is mindig ott vagy. Jézus, amikor én nem tudok figyelni rád, a Te szavad akkor is igaz, hogy minden nap és minden órán és minden percben velem vagy. Köszönöm azt is, amikor megfeddesz, amikor megláttatod velem valóságos nyomorúságaimat, és köszönöm, hogy nem fordulsz el tőlem, hanem még közelebb jössz, még inkább a lelkemre beszélsz, és áldozatoddal eltörlöd bűneimet, és ugyanezzel a kereszt áldozattal meggyógyítod fájdalmaimat. Köszönöm neked, hogy olyan vagy, az vagy, akinek kijelented magad. Uram, beszélj velünk még azokban az órákban, amiket itt együtt töltünk, és tégy készé bennünket, hogy bárhol, bármikor igét adsz, engedjük, hogy az az ige a te szavadként minket megszólító ige legyen. Ami eszünkbe jut, hagyd fogadjuk el, hogy te juttattad eszünkbe. És segíts nekünk, Uram, hogy ne vasárnapi keresztények legyünk, hanem olyan tanítványok, akik belőled élünk, és megtartjuk minden nap azt a csendességet, amire nem neked, nekünk van szükségünk. De te boldogan, amennyit mi vágyunk veled lenni, amennyit veled tudunk lenni, te mindig ott vagy velünk. Szentelj meg bennünket. Uram, úgy kérlek, hogy hagyj vegyük komolyan, hogy te azzal a hatalommal rendelkezel, amiről az ige beszél velünk, és hogy használjunk minden lehetőséget, amit te kínálsz nekünk. Uram, te adj bölcsességet az élethez. Kérünk, te tégy olyanná, ami templomainkban vasárnap elhangzott, hogy bölcsességet adsz, felülről való isteni bölcsességet, és képességet arra, hogy tudjunk dönteni a jó és a rossz között, és hogy erőnk legyen azt választani, amit te tartasz jónak. Uram, kérlek téged szeretteinkért, keresztgyermekeinkért, akikről sokszor megfeledkezünk, és kérlek, taníts a legjobbat kérni azok számára, akikért felelősséget érzünk, hogy majd egykor együtt dicsőíthessünk téged a te örök országodba. Uram, kezedre bízzuk otthon maradt szeretteinket, oltalmadba, áldásodat kérjük rájuk, és csendes békességet, vagy nyugtalanságot várunk tőled, azt tedd, ami üdvösségünket munkálja. Hallgass meg minket, szerető hatalmas Urunk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.